17. fejezet. A reggel úgy köszöntött rá a világra, akár egy szomorú sóhaj. Sárpa takaróba gabajodva feküdt az ágy mellett. A nyomasztó, szürke fény láttán káromkodni kezdett, és ismét behunyta a szemét. Úgy tűnt, mintha valaki költörő kalapáccsal szorgoskodna az erődben, az ütések pedig Sárp koponyájában visszhangoztak.
Ó, Istenem!
Megint kinyitotta a szemét. A padlón heverő üveg nyakánál összegyűlt borban sötét üledék látszott. Ismét felnyögött. Az ágynak támasztotta a fejét, és a fehérre meszelt plafont nézte. Úgy tűnt, mintha a szoba minden egyes falán dörömbölnének. El sem hitte, hogy ennyire rosszul érzi magát. A szemei úgy fájtak, mintha ki akarnának robbanni a helyükről, a szája pedig büdösebbnek tűnt, mint a cella, ahová Dukos bezáratta. A gyomra égett, a belei pedig kavarogtak.
Ó, Istenem!
Hallotta, hogy az ajtó reteszeit elhúzzák, de nem fordult oda. Bonjour, monsieur! Lépett be a vidám fiatalőr. Sárp lassan oldalra fordította a fejét, ám a nyaka így is megfájdult.
Jézusom!
No, monsieur!
C'est moi!
Nevetett az őr, majd egy tálat tett az asztalra, és borotválkozást imitált. Oui, monsieur?
Oui.
Sárp feltapászkodott, ahogy fájós lábai rogyadozni kezdtek alatta, ezt kívánta bárcsak inkább a padlón maradt volna. Aztán felemelte a kezét, és odaszólt az őrnek.
Várj egy percet!
Berohant a paraván mögé, és hányni kezdett.
Jézusom!
Monsieur?
Jól van. Hány óra van?
Monsieur? Sárp próbált visszaemlékezni a szóra, majd csettintett a bal keze ujjával.
L'heure?
Ah, c'est 6 heures, monsieur.
Mennyi?
A katona felemelte hat ujját, mire Sharp bólintott, aztán kiköpött az ablakon. Az ifjú őr láthatóan remekül szórakozott, amiért egy angol tisztet borotválhat. Vidáman fecsegett, miközben bekente szappan habbal, majd ügyesen megborotválta, és végül megtörölgette Sharp arcát. A növész úgy vélte, mindössze 10 másodpercbe kerülne, hogy könyökkel hasba vágja a fiút, elvegye a puskáját, lelője az ajtó előtt álló őrt, és lerohanjon az udvarra. Bizonyára van odalent néhány ló, és kis szerencsével átjuthatna a kapun, mielőtt az őrök rájönnének, mi történt. Más részről azonban nem érzett túl nagy kedvet egy reggeli csetepatéhoz, és nem tűnt tisztességesnek megtámadni ezt a vidám fiatalembert, aki ilyen ügyesen megborotválta. Emellett reggelizni akart. Nagyon éhes volt. A fiú szárazra dörzsölte Sárp arcát, és elmosődött.
Bonjour!
Kezében a tállal és a törölközővel kihátrált az ajtón, majd egy pillanattal később visszajött a puskájáért, amit bent felejtett. Aztán búcsút intve becsukta az ajtót, nem, azzal már nem bajlódott, hogy be is reteszelje. A dörömbölés továbbra is visszhangzott a szobában. Sárp az ablakhoz lépve látta, hogy az őrök egykedvűen lépkednek a falakon, még az ágyúkat, amelyek tavaly legyűrték Wellingtont, épp tönkre teszik. A csőcsapokat, amelyek a csövet az ágyútalphoz rögzítették, elfűrészelték. Mikor a fémfűrészek félig átvágták a jókora bronz darabokat, egy katona kőtörő kalapáccsal teljesen széttörte. Az ütések panaszosan visszhangzottak az udvaron. Hogy a fegyvereket végképp javíthatatlanná tegyék, a csöveket feszítővasakkal leemelték az ágyú talpakról, és lelökték a falak előtti meredek sziklákra. A lárma egyszerűen fűsiketítő volt.
Ó, Istenem!
Nyöszörgött Sárp. Lefeküdt az ágyra, és megfogadta, hogy soha többé nem iszik. Más részről azonban a kutya harapást szőrivel szokták gyógyítani. A brit hadsereg katonáinak fele részegen szokott elaludni, és csak úgy tudtak szembenézni a másnap reggellel, ha megitták az előző estéről maradt ital zavaros üledékét. Kinyitotta az egyik szemét, és komoran méregette az asztalon álló bontatlan pezsgős üveget. Felvette az üveget, és összehúzott szemöldökkel nézett le rá. Végül vállat vont. A lábai közé szorította az üveget, és bal kezével megcsavargatta a dugot, ami pukkanva kirepült. Úgy érezte, az erőfeszítés, amivel a dugó kihúzása járt, teljesen elgyengítette. A pezsgő a nadrágjára ömlött. Megkóstolta az italt, amely nemcsak, hogy kimosta a szájából a hányás ízét, de nagyon kellemesnek is bizonyult. Ivott még egy kicsit. Aztán az üveget a bal kezében tartva hátradőlt, és eszébe jutott az asztalon heverő irat.
Alá kellene írnia, hogy aztán megszökhessen azon franciák segítségével, akik nem akarnak békét kötni Spanyolországgal. Most, reggel, az egész ügy nagyon bonyolultnak tűnt. De azt tudta, ha aláírja a papírt, aztán megszökik, azzal eljátsza a becsületét. Az ajtó ismét kinyílt, Sharp pedig mozdulatlanul feküdt még a reggelit, verzsenyi tábornok nagy lelkűségének köszönhetően az asztalra pakolták. Tudta, mit szolgáltak fel. Forró csokoládét, kenyeret, vajat és sajtot.
Merci!
Mert gondolt, hogy legalább megtanul egy kicsit franciául. Egy órával később, miután elfogyasztotta a reggelit és a pezsgő felét, úgy érezte, sokkal tisztábban látja a dolgokat. Az az előérzete támadt, hogy ígéretes napnak néznek elébe. Az iratra nézett, és azt mondta magának, hogy nem írhatja alá, mert azzal becstelenné válna. Anélkül fog megszökni, hogy megszegni az adott szavát. Elviszi Wellingtonnak a híreket, de nem áldozza fel a becsületét. D'Alembert kapitány azt mondta, a becsület csupán egy szó, ami mögé az ember elrejtheti a bűneit, a márkiza pedig csak nevetett a hallatán. Sharp azonban tudta, mit jelent. Azt jelentette, ha aláírja az iratot, aztán Monburn segítségével megszökik, soha többé nem tudna megbékélni önmagával. A becsület egyenlő a lelkiismerettel. Elsétált az asztaltól és az azon heverő csábító irattól, majd a pezsgős üveggel a kezében a rácsos ablakhoz lépett. Lenézett a gránát halmokra, amelyek halványan csillogtak az elsőtől, amely az éjszaka esett. Egy tiszt ellenőrizte a gyutacsokat. Pokoli robbanás lenne, gondolta Sharp, és azon tűnődött, vajon a nagy útról nézi-e majd végig. Nők hangjait hallotta. Ezt a hadsereget különösen sok nő kísérte. Mit is mondott tegnap Erzsényi? Sharp a homlokát ráncolta, aztán elmosődött. Utazó bordélyház. Elfordult az ablaktól és az asztalhoz sétált, amelyen ott várt rá a vörös bortól pecsétes irat. Próbálta értelmezni a francia szavakat, de sikertelenül. Ennek ellenére tudta, mi áll benne. Ígéretet tesz, hogy nem szökik meg, illetve nem segíti a brit erőket és azok szövetségeseit, míg ki nem cserélik, vagy fel nem mentik az adott szava alól. Azt mondta magának, alá kellene írnia. Máskülönben nem tud megszökni. Alá kell írnia az iratot, és vissza kell utasítania az ajánlatot, hogy megszökjön. Arra gondolt, hogy Hintóban utazhatna, és leengedhetnék a függönyöket. Eszébe jutott, hogy a nő azt mondta, szereti őt. A torra pillantott. Valóban bestelenség, ha aláírja az iratot, aztán megszökik, hogy elvigye a titkos szerződés hírét Wellingtonnak? Fontosabb a hazája, mint a becsülete? Ellen, vajon az igazat mondta? Tényleg szeretne együtt lenni vele, miután a háború véget ér, és öt egyszerűen elbocsátják a hadseregből? Ellen 3000 guineáról beszélt. Behunyta a szemét, és maga elé képzelte a pénzt. 3000 guineaből egész életében elélhetne. Bekapta a tollat, és belemártotta a tintába. Aztán a tollhegy sorra áthúzta az iratcikkelyeit. Végül ráborította a tintát a papírra, olvashatatlanná téve a szavakat. Teljesen megsemmisítette az iratot, majd nevetve az ablakhoz sétált. Odalent az egyik ajtón egy lovastiszt lépett ki a hajnal fényében. Nagyszerű egyenruhát viselt, fehér nadrágja pedig épp olyan szűk volt, mint Verzsinyi tábornoké. Sharp azon tűnődött, talán olajjal vagy vajjal kenik be a lábukat, hogy fel tudják húzni ezeket a szűk nadrágokat. Nem lepődött volna meg ezen. A lovas tisztek bármire képesek, hogy úgy nézzenek ki, mint a lakályok. A tiszt megigazgatta a mentejét, félre billentette a kalapját, hogy az hegyképben álljon, majd füstöt fújt a levegőbe. Kivette a szivart a szájából, az égre pillantva felmérte, milyen idő készül, és elindult az öreg torony felé. A halvány fény megcsillant aranydíszes kart hüvelyén, és kék kabátjának aranyzsinórjain. Szűk nadrágja miatt csak lassan lépkedett, de nagyon magabiztosnak tűnt. Kékerült az udvaron terpeszkedő tócsákat, amelyek csillogása elhalványult a lovastiszt sarkantyús csizmájának ragyogása mellett. A férfi nyomában gomolygó szivarfüst szállta, hogy átlépett az egyik gyújtó zsinór felett. Aztán leverte szivarjáról a hamut az egyik gránáthalomra. Sharp hitetlenkedve nézte, mit művel. A lovas tiszt tovább sétált, utálkozva pillantva végig az udvaron. Újabb füstfelhőt hagyott maga után, aztán hihetetlen nem törődömséggel a kusza gyújtó zsinórok közé pöccintette a szivar csikket, és eltűnt az öreg toronyban. Senki sem figyelt fel a történtekre. A hadmérnök, aki a gyutacsokat ellenőrizte, már távozott az udvarról. A falakon álló őrök mindannyian kifelé néztek. A két gyalogos katonát, akik épp egy hatalmas gőzölgő üstöt cipeltek, lefoglalta a saját dolguk. Sárp ismét a gránát halmokra pillantott. Nem tudta eldönteni, vajon a képzelete játszik-e vele, vagy tényleg apró füst csík száll fel onnan, ahová a szivar csík esett. Úgy döntött, biztosan csak képzelődik. Észrevette, hogy a sérülése ellenére a jobb kezével a rácsokat szorítja. Ellazította az ujjait. Az ablak alatt néhány ember sétált el hangos nevetés közepette. Nem csak képzelődött. A szivarcsik meggyújtotta a gyújtózsinórokat. A felszálló füst egyre sűrűbben gomolygott. Sharp mozdulatlaná dermedt. Ha figyelmezteti a franciákat, továbbra is fogoly marad. Ha nem teszi, hatalmas zűrzavar lesz, amelyben lehet, hogy ő is meghal. De ha vállalja a kockázatot, kihasználhatja az zűrzavart. Megszökhet és elfelejtheti azt az iratot. Szabad lesz, és megőrizheti a becsületét. Az immár sűrűn kavargó füst kelet felé sodrodott. Az udvar túloldalán álló fegyver raktárból egy tűzér lépett ki, és alig 10 lábnyira sétált el a füst mellette, semmit sem vett észre. Egy nagy karé kenyeret eszegetett, és az első jeleit keresve az eget bámulta. A falakon és az öreg torony tetején egyaránt őrök álltak, de egyikük sem vette észre a füstöt. Sárp az ajkába harapott. Bal keze még mindig a pezsgős üveget szorongatta. A füst lángba csapott át. Egy pillanattal később szürke homály szállt fel, ahogy a többi gyújtózsinór is meggyulladt, és a lángok sziszegve, szikrákat szórva végig siklottak a fehér kígyókként tekergő gyutacsokon. A kenyér megállt a tüzér szája előtt. Hitetlenkedve nézte a lángoló zsinórokat. Az egyik lángnyelv eltűnt egy gránáthalom mélyén, belobbantva az első gránátgyutacsát. A férfi felüvöltött, és a kezében tartott kenyér szelettel integetve rohanni kezdett. A gránát felrobbant. A robbanás a levegőbe emelt a többi gránátot, amelyek égő gyutacsa repültek szerteszét. Újabb robbanás következett, aztán még egy, majd az udvart hirtelen lángok és gránátszilánkok örvénye borított el. Az emberek egymásnak kiabáltak, hogy meneküljenek. Sharp hátralépett az ablaktól. Látta, hogy az öreg toronyba vezető gyújtó zsinórokon tűz szalad végig, eltűnve a hatalmas kövek között. Sharp lassan tovább hátrált. Habár nem lett volna biztonságos elhagyni a szobát. A lépcső az udvarra vezetett, ahol a gránátok robbantak. A szobában kellett maradnia, próbálva túlélni, ami történik. Felborította a pricset és behúzódott a szalmamatrac védelmébe. A következő pillanatban a szikla, amelyen Burgos vára állt, megremegett. Az öreg torony mélyén, pincékben és aknákban, amelyeket egy évvel korábban a brit gránátokkal szembeni menedékként ástak, lőport tároltak. A tűz azonban most rátalált a szikla mélyén sorakozó hordókra. A lőpor felrobbant. A lángok végigcsaptak az alagutakon. A lőpor több mint elegendő lett volna ahhoz, hogy az egész hegytető a falakkal, templommal, bástyákkal, ágyúkkal és kapukkal együtt elpusztuljon, ám a sziklába vájt kazamaták óriási mozsárágyúként működtek, így a robbanás lángnyelvei az ég felé csaptak, belehasítva az alacsony felhőkbe, köveket és gránátokat szórva szerteszét. A lángokat hatalmas, sötéten gomolygó füstfelhő követte, amit újabb robbanások tápláltak, ahogy az öreg tornyot elpusztító tűz elérte a többi lőporos hordot. A morajlás mérföldekre elhaladszott. Sárpa falhoz lapult. Az ágy megremegett fölötte. A levegő egyetlen hatalmas, forró ökölnek tűnt, amely hirtelen lecsapott rá, néma csendet hagyva maga után. Megsüketült. Érezte, ahogy a kőpadló újra és újra megremeg. Úgy vélte, ezek a gránátok lehetnek, amint egyenként vetik szét magukat az udvaron. Nem, ekkor egy jóval nagyobb robbanás következett, amelynek hangja még a süketségén is áthatolt. Érezte, ahogy a védelmező matracot fémszilánkok zápora árasztja el. Ismét csend. Porszagát érezte. A remeg is abban maradt, Sharp azonban úgy érezte, mintha a szoba ide-oda mozogna, akár egy hánykolódó hajó kabinja. Felállt és odébb lökte az ágyat. A levegőben fehér köd gomolygott. Nem füst volt, hanem a falakról és a mennyezetről lepergett mézpor, ami most a szobában lebegett és szúrni kezdte a szemét. Kiköpte a szájába került port. A pezsgős üveget még mindig ott szorongatta a kezében. Kiöblítette a száját az itallal, aztán ismét köpött egyet és ivott néhány kortyot. Az egész világ mozogni látszott körülötte. Az ajtót feltépte a robbanás ereje, az aztán felborult. Látta, hogy a tintatartó ide-oda gördül a padlón, akár egy ingasúlya. Nem értette a különös mozgásokat. Az ablakhoz lépett. Úgy tűnt, mintha a szoba megdőlt volna, akár egy hajó, amit hirtelen erős széllökésért. Látta Almeidát a robbanás után. A most történtek a portugál erődre emlékeztették. Ugyanaz a bűz, az összeégett hús szaga, a tűz, a por és a csend. Az erőd olyan volt, mint egy tűzzel és füsttel teli katlan. El sem tudta képzelni, hogyan törhet elő ennyi füst a szikla mélyéről. A füle borzasztóan csengett. Egyik kezével megütögette a halántékát. Odalent egy ember üvöltött. A ruhái leszakadtak róla, az egész teste megfeketedett, a hátát pedig vérborította. A hang ráébresztette Sharpot, hogy visszatért a hallása. Ideje indulni, eszmélt rá, ám a gondolat olyan furcsának hatott, hogy moccani sem tudott. A kavargó füstbe újabb láncsóva hasított. Valahol felrobbant még egy fegyverraktár. A padló ismét megremegett. Jobbról morajlás csapott fel. Sharp érezte, hogy a padló megbillen, ezért azonnal ledobta az üveget és megragadta az ablakrácsait. A fal megrepett, és a repedés egyre szélesedett. Jézusom, gondolta, az udvar mentén épült házak kezdenek leomlani. Menj, mondta magának. Megfordult, megtapogatta az oldalát, hogy a kardja ott lóg-e a szíjakon. A fegyver a helyén volt. Ahogy az ajtó felé indult, úgy érezte, mintha egy hajó fedélzeté járna. Félt, hogy a léptei felboríthatják az omladozó ház kényes egyensúlyát, és bármelyik pillanatban rádőlhet a fal, vagy beszakadhat alatta a padló. Az épület ismét megremegett. Odakint felüvöltött egy ember, aztán még egy. A küszöbön átlépve látta, hogy az ifjú, vidám őr holtan fekszik. Egy gránát berepült a lépcsőforduló ablakán, és végzett a fiúval. A falak felmorajlottak, majd ostorcsapásszerű recsenés hallatszott. Vakmerően leugrott a törmelékkel és porral borított lépcsőkön. Az egyenruháját is fehér por lepte. Miközben az ajtó felé indult, ösztönösen hozzákezdett, hogy leporolja magát, nem hirtelen abba hagyta. Ennél jobb álcát nem is találhatna. Valahol leomlott egy fal, hangos üvöltözést váltva ki. Sharp tudta, hogy az erőt hamarosan megtelik olyan emberekkel, akik egyáltalán nem kábák és hozzákezdenek a mentéshez, illetve a fosztogatáshoz. Kisietett az udvarra, ott balra fordult a kapu felé. Egy csapat embert látott, akik elképedve bámulták a poklot, amivé az erőd belseje változott. Megfordult, aztán elsietett előlük. A tűz felé tartott, próbálva a jobb oldalon magasodó fal mellett maradni. Ellépkedett a halottak, a sebesültek és a kiáltozók mellett. Égett hús szaga terjengett. Sharp azt kívánta, bárcsak megtartotta volna a pezsgőt, hogy kitisztíthassa vele a szájából a füst és a porízét. Ekkor pokoli recsegés hallatszott az épület felől, ahol fogva tartották. Oda pillantott, és látta, hogy a fal ledől, a gerendák pedig láncsaként törnek át az alázuhanó kövek között. Aztán az összeomló épületet elnyelte a por. Rohanni kezdett, miközben körülötte kődarabok záporoztak. Hirtelen jókora ütés érte a bal lábát, mire oldalra zuhant és elterült a földön. A szája, az orra, a szemei és a fülei megteltek porral. Félig vakon mászott a fény felé. Érezte, hogy a lába még a helyén van, és épnek tűnt. Felhúzta, és ránehezedett, majd bizonytalanul feltápászkodott. Valaki feléje kiáltott, de Sharp még magának is alig tudott segíteni. Nagyon rosszul érezte magát, fuldoklott a portól, és bicegett a lábát ért ütéstől. Tovább sántikált. Igyekezett minél messzebb kerülni a kaputól, ahol az ellenség gyülekezett. Egyre közelebb ért a tűzhöz. Érezte a rettenetes, perzselő hőséget, ezért visszahúzódott jobbra, be az egyik falon nyíló átjáróba. Értelem megpillantotta a napfényt. A falnak támaszkodva végigment az átjáron, a kardja fém hüvelye csíkorgott a köveken. A túloldalon egy beszakadt ajtóra bukkant, mögötte lépcsők vezettek le a szikla oldalában kapaszkodó romos templomhoz. Leült a lépcsőre. Még nem igazán mondhatta el magáról, hogy szabad, kint van az erődből és tiszta levegőt szív, a világ pedig ott terül el a lábai előtt. Kitörölgette a szemeiből a port, és végig pillantott az elé táruló látványon. A város odalent terpeszkedett az Arlanzon folyó partjai mentén. A katedrális tornyai uralták a házak sorait, ám ahogy Sharp kipislogta a szeméből a port, látta a hatalmas épület tetején tátongó lyukakat, amelyekből füst szállt fel. A város fölött is füstfelhő lebegett, mivel számos épület lángokban állt. Sharp úgy vélte, a robbanás miatt néhány gránát bizonyára a városra hullott. Tudta, hogy indulnia kell. Az erőd dombjának oldala 200 láb magas meredéként vezetett alá a városházai felé. Sharp kétszer is elesett, amint lefelé botladozott, egyszer pedig elcsúszott a laza köveken, és fájdalmasan megütötte magát. Amikor feltápászkodott, észrevette, hogy a jobb kezét borító kötést friss vér áztatta át. Az arcát is ragacsos vér borította, a sebei ismét felszakadtak. A lába úgy fájt, mintha meglőtték volna. Az egyik ablakból egy asszony nézte, hogy bevánszorog egy sikátor menedékébe. A városban üvöltözés csapott fel, Sharp hallotta a lángok morajlását. Jézusom, mondta hangosan. A feje kóvájgott, a fülei pedig csengtek. Alig emlékezett, hogyan is hagyta el az erődöt. Megkitámaszkodott a falnak. Az asszony kiköpött az ablakon. Azt hitte a férfiról, hogy francia. Sharp végig sétált a sikátoron, amely bűzlött az éjjeli edények tartalmától, amelyeket ide öntöttek ki a hálószobákból. Tudta, hogy már szabad, de ezt leszámítva nem sokat tudott. Egyszer csak kiért a katedrális előtti térre, látta, hogy néhány városlakó vödröket cipelve rohan be a hatalmas ajtókon, és amint tovább ment, észrevette, hogy a benti sötétségben lángok izzanak. Jobbra pillantott. A téren egy hadosztálynyi francia gyalogos gyülekezett, hogy kelet felé induljanak. Most azonban olyan benyomást keltettek, mintha egy csata kellős közepén lennének. A soraik közé gránátok hullottak, a macska köveken hallottak és sebesültek hevertek. Néhányan üvöltöztek, páran kábán tántorogtak, míg mások megpróbáltak segíteni a társaiknak. Az ég füsttől sötét lett. A levegőben hamuszált, hóként hullva alá a katonák szétzilált soraira. Sharp hirtelen megrémült. Megszökött az erődből csak azért, hogy ostoba módon besétáljon az ellenség uralt a városba. Visszahúzódott a sikátorba, és a falnak támaszkodva megpróbált kigondolni valami tervet. Igyekezve összeszedni magát és száműzni a füléből a csengést. Ló! Az Isten szerelmére kell egy ló! Hogy is mondta egyszer Hogan? Az ír szavai olyan különösen csengtek, hogy Sharp óhatatlanul is megjegyezte őket.
Lovat, lovat, lovat! Országomat egy lóért!
Hogan mindig ilyen furcsaságokat mondott. Sharp gyanította, hogy valami költemény sorai lehetnek, de nem akarta megkérdezni. Ismét rátört a rosszulét. A hátát a falnak vetve összegörnyedt, és felnyögött. El kell rejtőznie. Most nincs olyan állapotban, hogy lovat lopjon. Jobbról lépteket hallott, és ahogy oda pillantott, néhány embert vett észre a sikátor sötétségében. Nem viseltek egyenruhát, és gyanakodva méregették. Sharp kiegyenesedett.
Inglész!
Mondta a torkát kaparó portó rekedten. A legközelebb ácsorgó férfi egy fakalapácsot markolt. Amint előre lépett, arca megrezzent a gyűlölettől. Sharp tudta, hogy franciának hiszik, ezért megrázta a fejét.
Inglész!
Hiába próbálta. Véres, bekötözött jobb kezével nem tudta előhúzni a kardját. A fakalapács lecsapott a fejére. A macska köveken léptek, koppantak, a dühös szitkok hallatszottak, majd tucatnyi csizma és ököl kezdte püfölni. A fakalapács megint lecsapott, aztán félig eszméletlenre verve elvonszolták. Felszakadt sebeiből vér patakzott. Ismét belerúgtak, aztán bevonszolták egy apró, büdös udvarba. Egy hosszú henteskést szorongató férfi lépett oda hozzá. Sharp megpróbálta félreütni a pengét, amely belemart a bal kezébe. Ekkor a fakalapács ismét fejbe ütötte, és elveszítette az eszméletét. A franciák még aznap elhagyták Burgoszt. Kelet felé meneteltek, hátuk mögött a visszavonulásuk jelével, a városból felszálló hatalmas füstoszloppal. Amint elindultak, elerett az eső, segítve eloltani a városban tomboló lángokat. Úgy tűnt, mintha soha nem is akarna elállni. A franciák tartani akarták Burgoszt, arra kényszerítve Wellingtont, hogy ismét próbálja meg elfoglalni a sziklán épült erődöt. Csak hogy Wellington északra vezette a seregét, be a dombvidékre, amelyről a józanész azt súgta, egy hadsereg számára teljességgel járhatatlan. Wellington serege azonban átkelt a járhatatlan dombvidéken, azzal fenyegetve a franciákat, hogy elvágják a Burgoszban állomásozó csapatokat és az utánpótlási vonalakat. A franciák ezért kénytelenek voltak visszavonulni a Vitória körüli dombok felé, ahol a többi francia sereggel egyesülve felkészülhettek a csatára. A brit hadsereg katonái, habár még messze jártak, látták a városból felszálló füstöt. Néhány lovas sártól borított hátasokon bevágtatott a városba, és igazolták a gyanút, miszerint a franciák elvonultak. A felderítők csak addig maradtak a városban, amíg megitatták a lovaikat, és vettek egy kis bort az egyik fogadóban. De mivel az ellenség elhagyta a várost, az erőt pedig romokban hevert, Burgoszban semmi sem maradt, ami felkelthette volna az érdeklődésüket, ezért ellovagoltak. A háború eljött, megszedte a vámot, majd tovább vonult.